ez a panon akármi, és ez a hú rizont akármi, ezek politikai termékek, épp úgy politikai termék, mint ahogy a polgári Magyarország politikai termék volt. Ezzel a politikai termékkel az egyetemi hallgatókat és az egyetemi oktatókat célozzák meg, ennyi.
Az elmúlt napok híreinek hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Innovációról, kutatásfejlesztésről is fogunk beszélgetni, meg nagyon sok minden másról. Az apropót egyébként ehhez az adja, hogy Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára bejelentette azt, hogy a magyar kutatás nemzetközi együttműködését elősegítő új program indul, és ennek az lesz a neve, hogy Horizont, nyilván nem véletlenül van kapcsolat e között, illetve a Horizon a korábbi program között, de hogy mi is ennek az előnye, hátránya és milyen következményekkel járhat, arról is fogunk beszélgetni Pálinkás Józseffel, az MTA korábbi elnökével. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Szívesen jött.
Ugye ön egyébként ezzel kapcsolatban elmondta a véleményét, és egész konkrétan úgy fogalmazott, hogy értelmetlen pénzkidobás ez a bizonyos program, és hogy össze se lehet hasonlítani az uniós, a korábbi Horizon programmal, és ugye azt is mondta, hogy szó nincs arról, hogy ez csak pénzkérdés lenne, mert itt ugye azért különböző összeg, majd mondom a konkrét számokat, különböző összegekről is szó van, de ugye azt mondta, hogy össze se lehet hasonlítani a kapcsolatrendszert, a kreditrendszerek összekapcsolását, az egyetemek működését, és ugye bizalom is elveszett tulajdonképpen. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy ez a folyamat már visszafordíthatatlan, tehát elveszett a bizalom, és innentől kezdve ezt már nem is lehet visszafordítani, ott tartunk?
Vissza lehet fordítani, károkozás történt természetesen, de vissza lehet fordítani. Ezt körülbelül egy hét alatt meg lehetne oldani.
Persze,
hát a magyar kormánynak annyit kellene tennie, hogy megváltoztatja, vagy világossá teszi az egyetemi kuratóriumok a kinevezés feltételeit, és azt, hogy mi a kinevezési eljárás, és a kinevezési eljárásban meg kellene változtatni azt, hogy a miniszterelnök kedve szerint nevezhet ki oda embereket. Lehetővé kellene tenni, hogy az egyetemi szenátusok, a Magyar Tudományos Akadémia, egyáltalán a kutatói közösségnek, az egyetemi közösségnek beleszólása legyen abban, hogy kik ülnek ezekben a kuratóriumokban.
És ennyi? És akkor innentől kezdve megoldódna?
Gyakorlatilag ennyi. Azt gondolom én, hogy semmi mást nem kellene tenni ahhoz, hogy megváltozzon az a helyzet, amit sajnos ez a buta változtatgatás létrehozott, hogy a magyar kutatók jelentős részét, hiszen a egyetemek közül a műegyetem és a ELTE kivételével gyakorlatilag mindenki átment ezen a alapítványi átalakuláson. Ha ezt megváltoztatják, abban a pillanatban megnyílnak ezek a források, de nem, ahogy sokszor elmondtam, nem elsősorban arról van szó, hogy nincs pénz arra, hogy magyar kutatók elmenjenek valahova. Ez egy európai kutatási program. Ez pillanatnyilag is él ez a program, ebben a programban pillanatnyilag is folynak Európában kutatások. Ugyanakkor a kutatások értékelése, a programok értékelése, az, hogy mire mennyi forrást biztosítanak, az egy európai versenyben dől el. És itt ez az egésznek a kulcsa, hogy egy európai versenyből maradunk ki, hogy értsék, akiknek érteniük kell, ez olyan, mintha nem jutunk ki az Európa bajnokságra fociban, és akkor meghívunk ide néhány országot, akiről tudjuk, hogy majd ők valószínűleg megverjük, és utána azt mondjuk, hú, de nagyszerűek vagyunk, mert megnyertünk egy bajnokságot.
Ugye laikusként, vagy aki mondjuk nincs ebben ennyire benne, talán kicsit nehéz ezt megérteni, hogy mi a különbség a kettő között, mert hogy például, csak azért mondom, mik hangzottak el, tehát Hankó Balázs azt mondta, hogyha az államtitkár, hogyha megpróbálnak minket bezárni, akkor nyitunk a világra, és ezért elindítanak egy nemzetközi csereprogramot, amelynek ugye úgy fogalmaz, hogy szinte hasonló lesz a működése, a magyar kutatás nemzetközi együttműködését segíti elő. Tehát tulajdonképpen majd, hogy nem úgy tűnik, mintha azért hasonló lenne a korábbi.
Na ez a fő baj. mert ha elindítottak volna egy programot, vagy folytatták volna azt a programot, amit meg akadémiai elnökként én elindítottam, hogy magyar kutató, aki eredményes, meghív egy külföldi kutatót, aki szintén kiemelkedően eredményes kutató, értékeljük mindkettőnek a munkásságát, értékeli egy szakértői csapat azt, hogy amit ígérnek, az ígéretese, akkor meghívja őket, és ezt fizetik, ez nagyon rendben van.
Ez eddig oké. Okay.
Ez eddig rendben van. Itt az a baj, hogy egy európai program helyett, ahol az egyes országokból jövő kutatók létrehoznak egy konzorciumot, és abban végzik ezt a kutatást, ezt nem lehet megcsinálni kétoldalú együttműködésekkel. Magyarország nem tud kötni egy egyezményt a 26 európai uniós taggal, mint Magyarország.
Hát ez nem egy kétoldalú utca, vagy két irányú utca,
nem,
hanem ez egy hálózat.
Ez egy hálózat, egy európai együttműködés. Azért jött létre, hogy Európa, mint egész, versenyképesebb legyen, vagy a Egyesült Államokkal, Kínával, Európának nagyon nagy szüksége van arra, hogy a kutatásban megtegye azokat a lépéseket, amelyeket az amerikaiak vagy a kínaiak megtettek.
És mi következik most akkor ebből? Tehát tegyük fel, hogy ez a helyzet ez így marad, tegyük fel, hogy akkor ilyen kétirányú csereprogramok lesznek. Milyen következménye lesz ennek?
Hát, ugye, az mindenképpen következménye lesz, hogy az európai vezető kutató intézetek, azok benne vannak a Horizon programban. Most én kicsi esélyt látok arra, hogy ők elkezdenek, hogy egyáltalán kötnek egy kétoldalú együttműködést mind a 26 országgal, ha megkötik ezeket az együttműködéseket, utána az intézmények, kutatók pályáznak. Néhány év, amíg ez elkezdene valahogy működni, miközben a Horizon program Európában folytatódik. Én egyébként remélem, hogy nem marad így, tehát valamennyit
de
már változtat.
De miben reménykedik akkor?
Hát abban, hogy egy húzavona folyik a magyar kormány és az Európai Bizottság, az európai országok között. Ebben a húzavonában előbb-utóbb engednie kell a magyar kormánynak is. Európa is
de
enged
valamit.
Ezt mi
alapozza, hogy engednie kell a magyar kormánynak?
Hát mert egyébként nem fog működni az egész. Tehát előbb-utóbb ebben engedni kell, mert engedtek valamit már. Azt, hogy a miniszterek ne legyenek benne ezekben a kuratóriumokban, ebben már engedtek. Most mi a tartja vissza őket, hogy abban engedjenek, hogy a kutatói közösségnek is legyen beleszólása abba, hogy kik ülnek ebben a kuratóriumban. Hát ez ennyi, tehát semmi többet nem kellene csinálni.
Igen, de hát úgy tűnik, hogy erre egyelőre nincs sok esély. És ugye persze a kinevezések változtak, de ugye utána szintén probléma volt, hogy hasonlóan Fidesz vagy kormány közeli emberek kerültek oda, nem feltétlenül miniszterek vagy államtitkárok, de mindenképpen olyanok, akik ugye köthetők a
fő baj az, hogy a egyetemeknek, a szenátusoknak, a kutatói közösségnek nincs olyan jellegű beleszólása a dologba, hogy delegálnának ezekbe a kuratóriumokba, és nem a miniszterelnök kényekedve szerint neveznek ki oda embereket. Mm. Ennyi.
Mi a helyzet az Erasmus?
Az Erasmusszal ugyanez a helyzet. Indítottak most egy programot, Pannon valami
igen,
címen,
igen.
Ami megint csak azt a...
Tehát ugyanaz a mechanizmus, mint a Horizonnál?
Hasonló mechanizmus. Itt arról van szó, hogy az Erasmus keretében magyar egyetemi hallgatók mehetnek egy fél évre, egy évre külföldi
csereprogram tulajdonképpen ugyanez.
Ezt még talán egy picit könnyebb finanszírozni ilyen módon, ahogy a magyar kormány akarja ezt finanszírozni, de értelmetlen így finanszírozni.
Hát igen, ugye Gulyás Gergely már akkor, amikor ez az egész felvetődött, akkor ugye be is jelentette a kormány részéről, hogy a kormány kifizeti ezeket az Erasmus ösztöndíjakat, ha nem lesz más megoldás, és hogy ezzel nem kell tulajdonképpen, ezzel nem kell, hogy aggódjon bárki is.
Nézze, ez a Pannon akármi, és ez a Horizont akármi, ezek politikai termékek. Épp úgy politikai termék, mint ahogy a polgári Magyarország politikai termék volt. Ezzel a politikai termékkel az egyetemi hallgatókat és az egyetemi oktatókat célozzák meg, ennyi.
Ugye Pannonia program egész Pannonia, konkrétan.
Pannonia program, láttunk már más Pannon programokat is valószínűleg.
Tehát akkor onnan... ez nem fogja megoldani ezt a problémát igazából.
Nézd, lesz néhány oktató és néhány hallgató, vagy jó sok hallgató, aki el tud menni hosszabb, rövidebb időre, de ez nem az a teljes jogú részvétel az európai programokban, amire Magyarországnak elemi szüksége van. Nézze, ha kötnek ilyen kétoldalú együttműködéseket, arról sem vagyok meggyőződve, hogy ezt európai országokkal fogják megkötni. A mostani körülmények között én adok arra esélyt, hogy majd kötnek türkmenekkel, vagy a kazahokkal, vagy nem tudom én kivel. És nagy veszélye van annak, hogy másod, harmad vonalbeli kutatók fognak erre pályázni, nem pedig azok, akik az európai versenyben akarnak megméretkezni.
És akkor ennek aztán további következményei lesznek. Ha már itt tartunk, beszéljünk már az akadémia helyzetéről, akadémiai szabadságról, nyilván nem véletlenül. Hadd hozzak már ide egy nem olyan régi 2023 márciusi kutatást, mert ön is beszélt erről. Az Oszlói Egyetem készítette egyébként ezt a kutatást, amelynek az lett az eredménye, hogy Magyarországon sérül leginkább az akadémiai szabadság, és azt állapították meg, hogy Magyarországon a legrosszabb a helyzet, mert egyedül itt rendszer szintű, ahogy fogalmaztak a támadás. A tanulmányban egyébként a fő problémák között említették például a Közép-Európai Egyetemet, a CEU magyarországi ellehetetlenítését, a gender tanulmányok megszüntetését, Színház-Filmművészeti Egyetem átszervezését, öncenzúráról, kormánynak kényes témák elkerülését, politikai nyomásgyakorlás jelentőségét, és ezt így egyben tárgyalták, és így jutottak erre a következtetésre, és ön is ugye arról beszélt, hogy ez az egész folyamat már jóval korábban elkezdődött, 2017-re tette nagyjából ezt a folyamatot, ahol ugye módosították a felsőoktatási törvényt, és aztán ugye ez az egész folyamat
aztán
elkezdődött.
Aztán az akadémiai törvényt, aztán a kutatásfejlesztés innovációról szóló törvényt, ezeket mind módosították, ugye.
Szóval akkor ez egy ilyen folyamat, ami szépen lépesül lépésre.
Ez egy folyamat, ugye 2014-ben én elvállaltam azt, hogy létrehozunk egy kutatási fejlesztési innovációs ügynökséget, egy európai országokban Research Council-nak, vagy kutatási tanácsnak nevezik ezt, van egyébként európai kutatási tanács is, annak is vannak programjai, az is a Horizon programban van benne. Ez egy viszonylag független kormányhivatal volt, a viszonylag független azt értem, hogy felügyelte egy miniszter, de nem adhatott direkt utasítást arra, hogy milyen programok fussanak. Ezt kutatói csapatok, szakértői csapatok értékelték a benyújtott programokat, és annak megfelelően, hogy ők hogy látták, ők se tévedhetetlenek, ezt tegyük hozzá, de mégiscsak más, hogyha a műszaki pályázatokkal kapcsolatos döntéseket azt ehhez értő szakemberek, mérnökök hozzák meg ezeket a döntéseket. Ennek a hivatalnak is megváltoztatták a jogállását, és a miniszter közvetlenül dönthetett. Annak idején 2018-ban változtatták ezt meg, részben ez volt az oka annak, hogy én befejeztem ott a munkámat. A másik az akadémiai törvénynek a megváltoztatása volt, és a megváltoztatás módja az volt nekem különösen fájó, mert annélkül, hogy bárkivel konzultáltak volna, és itt van megint a nagyon nagy probléma, hogy a kormány nem konzultál a szakmai szervezetekkel, és ez az autonómia igazi hiánya, hogy nincs ma Magyarországon olyan intézmény, amellyel például tudományos kérdésekben a kormány konzultálna. A Magyar Tudományos Akadémiát figyelmen kívül hagyja, a rektori konferenciáról én soha nem hallom, hogy ők mondanának valamit, ami adott esetben módosíthatja a kormányzati elképzeléseket, mert ha mindig mindenben egyetértenek, akkor bólogató Jánosok.
Egyébként, ha már itt tartunk, például a magyar kutatók, vagy ezen a területen dolgozó szakemberek félnek, tartanak? Ugye mondta azt, hogy nem nagyon hallani a hangjukat, a kritikájukat, ez változott? Szóval van egyfajta öncenzúra? Mit tapasztal a kutatók?
Én azt érzékelem, hogy van egyfajta apátia, tehát azt mondják, hogy jó, hát majd túléljük ezt, aztán majd lesz
valahol. Ja, hogy elengedték ezt
én azt gondolom, én azt érzékelem, hogy elengedték. Nézd, én sok helyről kapok információkat a mai világban, ugye a legkülönbözőbb levelezési listákon
gondolom,
is látom azt,
látom
azt, hogy hogyan viszonyulnak ezek a kutatók. Van egyfajta apátia, van egyfajta félelem is, hiszen attól, hogy ezekbe a pályázati rendszerekbe így bele lehet nyúlni. Ugye volt az a botrányos eset, amikor a Országos Tudományos Kutatási Alapprogram OTKA pályázatait, amit mi elneveztünk alapkutatási pályázatoknak, vagy kutatási pályázatoknak, itt úgy ment a döntés, az volt egy zsűri, az tett egy javaslatot, és akkor volt egy bizottság, amely ezt a javaslatot még megnézte, hogy úgy hozták-e meg, nem volt-e összeférhetetlenség, stb. És akkor a miniszter fogta is belenyúlt, és azt mondta, hogy ezt a pályázatot, amit úgy rangsoroltak, hogy nem finanszírozzák, azt betette előre, onnan kivett pályázatokat. Ez történt 2019-ben, azt hiszem. 19-ben vagy 20-ban, most ez ilyen szempontból mindegy is. Ha azt érzékelik a kutatók, hogy ezt megteheti a miniszter.
Már pedig megtette.
A törvénnyel egyébként lehetővé tették, hogy ezt megtehesse, mint ahogy azt is lehetővé tették, hogy a oktatási miniszter, vagy a felsőoktatásért felelős miniszter anélkül terjesszen föl valakit egyetemi tanárnak, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság, amelyet részben azért hoztak létre, hogy felügyelje az egyetemi tanári kinevezéseket, ha azt mondta, hogy nem üti meg azt a színvonalat, a miniszter fölterjesztette, a köztársasági elnök pedig kinevezi. Na most ezek olyan dolgok, amelyek rombolják a bizalmat. Márpedig a bizalom az óriási érték. Egyrészt, ha megvan a bizalom, akkor az emberek nagyobb hatékonysággal dolgoznak, másrészt pénzben is kifejezhető.
Na jó, de hogy mennek ezek a döntések át? Vagy hogy lehet ezeket áttolni?
Olyan, megváltoztatják a törvényt. Megváltoztatják a törvényt. Most akkor attól, hogy kinevezzék Gipsz Jakabot, akinek semmilyen tudományos teljesítménye nincs egyetemi tanárnak, és a kutatók ezért nem fognak az utcára menni. Tehát, és igazából véve a tudományos kutatók sehol a világon nem egy nagyon forradalmár típus.
Igen, csak ugye akkor viszont hagy hozzak öntől egy idézetet, mert korábban azt mondta, hogy olyan emberek irányítják ma a kutatásokat, akiknek nincs kutatási tapasztalatuk, nem értenek hozzá, a miniszterelnök se ért hozzá, és olyan emberek veszik körül, akik nem értenek hozzá, de azt mondják nekik, hogy ezt így kell csinálni. Pillanatnyilag olyanok hoznak döntéseket, akiknek ebben az égvilágon semmilyen tapasztalata nincsen. Hát akkor itt tartunk most?
Igen, hát nézze, saját példámot hogy hozzam föl. Én voltam a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, én azért a világban elismert kutató voltam. Én voltam az elnöke ennek a innovációs hivatalnak. Utána kineveztek valakit, aki valami kampuszmenedzser volt Zalaegerszegen. Tehát nyilván a magyar kutatási világban ő nincs otthon, nem tudja, hogy ki kicsoda. Azt a néhány embert, a saját témavezetőjét, meg még két embert ismert ebben az országban, és azt, hogy ez az egész hogyan működik, ezt sose látta, nem dolgozott külföldön, nem volt olyan körben, amihol látta volna, hogy ez a világban hogy működik. Nem kell mindent kitalálni. A világban nagyon sok mindent kitaláltak, például a kutatási tanácsok rendszerét, ezt kitalálták a világban, így működik a norvég, így működik a holland, így működik a brit rendszer. Van egy kutatási tanács, és szakértők elbírálják a programokat.
Egy picit hagy evezzek már más területre, bár ehhez tulajdonképpen kapcsolódik sokban. Az oktatás, és tudom, itt éppen beszéltük a felvételet, hogy jó rég volt az már, amikor ön oktatási miniszter volt.
Már bőven egyetemisták, akik akkor
már bőven egyetemisták, így van. Viszont azért oktatási ügyeket is nyilván figyeli, meg hát ez összekapcsolódik természetesen, tehát nem is lehet elválasztani. És azért hoznám most ezt ide, mert ehhez kapcsolódik, és itt viszont pénz úgy tűnik, mintha a pénz lenne a központi téma. Ugye a tanárokról van szó, meg a tanárok véleményéről. Éppen most jelent meg a rendelet, és ugye most ott tartunk, és ezt kommunikálták nagyon sokszor. Gulyás Gergely is éppen minap a kormányinfón elmondta, hogy most már akkor egészen biztos ez a bizonyos 32,2%-os béremelés a pedagógusok számára. Meg fogják majd duplázni a pedagógus béreket, és akkor itt vannak a számok, csak hogy helyre tudjuk ezeket rakni a friss rendelet szerint. Pályakezdő gyakornok, ugye 520, bruttó összegekről beszélünk, 528 ezer, a mesterpedagógus 630 ezer, az első pedagógus egy kategóriába tartozó 538, és a kutató tanár pedig 750 ezer. Tehát itt tartunk most. És éppen volt itt Nahalka István oktatáskutató egy héttel ezelőtt, és azt mondta, hogy úgy érzékeli, hogy a tanároknak, tehát hogy megnyugtatja most egy picit talán a kedélyeket. Ön mit gondol, hogy látja, és tegyük már helyre ezeket az összegeket, főleg a kutató tanárok esetében?
Nagyon örülök annak, hogy a pedagógus béreket megemelték. Korábban kellett volna, semmi köze nem volt ennek az Európai Uniós
pénzekhez. Pedig ez mindig elhangzott.
Nem igaz, nem így van. A pedagógusoknak a fizetését azt az állami költségvetésből kell fizetni, nem pedig az Európai Uniós fejlesztési forrásokból. Ezt hadd mondjam el itt egy két percben. Az Európai Uniós források arra valók, hogy a kevésbé fejlett országokat fölhozzák arra a szintre, ami az európai átlag. Nem pedig arra, hogy betömjék a költségvetési lukakat. Tehát a fejlesztési pénzek, és ez óriási probléma, hogy a fejlesztési pénzeket butaságokra költik el, nem olyasmire, ami később pénzt hoz, és az ország fejlesztését, fejlődését segíti elő. Visszatérve, a pedagógusok béremelésének nagyon örülök. Az más kérdés, hogy majd látjuk ezeket a béreket, mindig 4-5 évre előre szoktak ígérni, aztán az majd, amikor majd nem alakul. Teljesül, akkor majd alakul. Ez a kutató-tanár dolog, ezt én nem szeretem. Ez ugyanis pusztán annyit jelent, hogy aki szerzett valahogy egy valamilyen ötödrangú, tizedrangú PhD fokozatot, az sokkal magasabb fizetést kaphat, mint egy 10 éve a tanári pályán lévő tanár. Itt valószínűleg a pedagógus szakszervezetekkel sem egyezik a véleményem abban, hogy én sokszor elmondtam azt, hogy a tanári béreket is úgy kellene emelni, hogy az elején viszonylag gyorsan, és aztán később ellaposítani ezt a görbét, mert azt nem mondja nekem senki, hogy valaki attól, hogy 40 éve van a pályán, sokkal jobban tanít, mint az, aki 15 éve van a pályán. Tehát viszonylag hamar föl kellene futtatni a pedagógusok fizetését, akkor, amikor szüksége van rá, mert a gyerekeit nevelni kell, a gyerekeire költeni kell, a gyerekeit iskolába kell járatni, és hát bizony 65 éves korában már kevésbé van szüksége rá, mint mondjuk 40 éves korában. Tehát az, hogy emelkednek a bérek, annak én nagyon örülök, a 700, vagy nem tudom mennyi.
750.
Mert a 630-hoz képest egy kicsit túlzásnak tartom, mert ezek a PhD-k, amiket itt megszereznek, azért ezek nem igazán értékes dolgok. Ebben is van Magyarországon egy félreértés. A PhD az a kutatói pályára történő felkészítés. Tehát az belépő és a kutatói pályára.
Az első lépés.
Aki nem a kutatói pályára megy, annak hát odaírhatja a nevelé, hogy doktor, hát ezen mindig mosolygok, amikor valaki odaírja, hogy professzor, doktor, habil, azt vagy debil, azt nem szokta odaírni. Tehát címeket lehet adni, de ha nincs mögötte tartalom, akkor ez nem sokat ér.
Igen, és valójában a fő kérdés tényleg az, ahogy ön is így célzott rá, hogy ezzel motiválhatóak-e a diákok vagy egyetemisták arra, hogy a tanári pályára menjenek, mert ugye most ott tartunk, hogy alig van kémia tanár, matek tanár, angol tanár, nem is sorolom, hogy mekkora a tanárhiány, és ez nyilván ugyan is mondja, ez nem egyik évről a másik évre fog megoldódni ez a probléma, és hát ugye most most ott tartunk, hogy egyelőre nincs oktanár, mert Viktor éppen azt mondta reggel a rádió beszédében, hogy na ezek nagyon reméli, hogy most már akkor vonzóvá tették ezzel a tanári pályát, sőt azt is mondta, hogy nem csak nők, hanem reméli, hogy férfiak is mennek majd erre a pályára. Szóval
a pálya ettől valamennyivel vonzóbb, de egyrészt azért ezek a fizetések nem olyan rettenetesen magasak, 528.
És ezek bruttó összegek.
Ez azt jelenti, hogy nagyjából 1000 euróból kell megélnie, ugyanolyan árviszonyok mellett, mint Ausztriában, mert Németországban, Ausztriában járva azt látom, hogy az árak nagyjából azonosak, lehet, hogy néhány szolgáltatásért, amiben az embereknek konkrét emberi munka van, azok talán magasabbak, de egyébként az árak nagyjából ugyanolyan. Kétségtelen, még egyszer elmondom, most már harmadszor, hogy ez nagyon jó, hogy emelik a pedagógusok fizetését. Tartsanak ki, emeljék jövőre is, mert a probléma ott szokott lenni, és visszautalnék 2002-re, mondta, hogy az elég régen volt, de akkor jelentősen megemelték a pedagógusok fizetését, aztán utána sokáig nem. A fizetések akkor lesznek vonzók, ha kiszámítható, hogy a pályán nem csak egyszer történik egy fizetésem, és akkor megtapsoljuk azt, hogy történt fizetésem, és aztán a jövőre majd nem, meg azután megint nem. Tehát ha a pedagógus pályán így folytatódik a bérek növelése, akkor talán még vonzóbbá is lehet tenni a pályát, és a másik, amit még ehhez hozzá kell tenni, hogy egyik a fizetés, a másik a megbecsültség. Tehát a pedagógusokról ma a magyar közbeszédben olyan módon beszélnek, hogy az a pedagógus pályától elriasztja még azokat is, akik ugye egyébként oda mennének, mert ilyen megtűrt foglalkozásként beszélnek róla sokszor, holott azt kellene látni, hogy a legfontosabb, hiszen a úgynevezett formatív, hogy mondják ezt magyarul, években, tehát amikor leginkább formálható a fiatalok világképe, a nevelés legfontosabb időszakában a pedagógusoknak óriási hatása van a gyerekekre. Az tragikus, hogy a természettudományi területeken gyakorlatilag nincs pedagógus. Én nem tanítok aktívan a közoktatásban, de elég sokat hallok a közoktatásról. Konkrétan is beszélgetünk róla a fiatalokkal, és azt látom, hogy tehát óriási problémák vannak azzal, hogy milyen módon, mit, hogyan tanítanak nekik. Hát ha bemegy tanítani mondjuk az énektanár matematikát, vagy a matematika tanár éneket, hogy ne csak a természettudományt emeljem itt ki, tehát ha bemegy a matematika tanár tanítani zenét, akkor ez nem biztos, hogy ugyanaz, mint a
énektanár. Egész biztos, hogy nem ugyanaz, és szerintem ez. És csak akkor hagyj térjek meg egy picit a politikai részére is, mert emlegettük itt ezt a 2001-2002-es időszakot, ugye, amikor miniszter volt, hogy jó rég volt. És akkor ugye Fidesz kormány volt. Ön ennek a kormánynak volt a minisztere. Akkoriban az a Fidesz, az nagyon más volt, mint a mai Fidesz?
Nagyon. Teljesen más volt. Tehát össze se lehet hasonlítani. Akkor például a miniszterelnök oktatási kérdésekben nem beszélt bele. Természetesen ő vezette a kormányülést, de az oktatási kérdésekben az oktatási minisztériumnak döntő szava volt. Hát persze a pénzügyminisztériumnak is elég kellett egy kis húzakodás.
Nagyobb volt a minisztereknek a mozgástere, autonómiája?
Sokkal nagyobb volt a miniszterek autonómiája, mint amit én 14 és 18 között láttam, most pedig aztán végképp, hiszen nincs szakember gyakorlatilag a pályán. Hát nézzünk vissza, amikor Pokorni Zoltán volt a miniszter. Zoltán elég jól ismerte a közoktatást. Környei László volt a közoktatásért felelős helyettes államtitkár, Kis Ádám volt a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, én voltam a parlamenti államtitkár, tehát azért voltak szakemberek ültek a minisztériumban, és én emlékszem a vitákra, nem értettünk mindenben egyet Zoltán, és akkor megvitattuk. Aztán eldőlt valahogy, nyilván a miniszternek.
És a miniszterelnök nyitott volt ezekre az önök megjegyzéseire, kritikaira?
Nyitott volt.
Lehetett erről beszélgetni?
Igen, lehetett erről beszélgetni, és a miniszterelnöknek nem volt véleménye abban, hogy hogy legyen az egyetemi tanári kinevezés. Tehát az eldőlt a már korábban, hát a törvény az, mi nem változtattunk a törvényen, akkor a miniszternek volt joga, és kell is, hogy legyen joga ahhoz, hogy valakinél azt mondja, hogy ezt az embert nem akarom kinevezni, mert az eljárás során valami hiba történt, tehát ilyen felügyeleti joga kell, hogy legyen a miniszternek, de én nem emlékszem egyetlen esetre se, hogy akár az Oltán minisztersége alatt, akár az én miniszterségem alatt előfordult volna, hogy egyetemi tanárt előterjesztünk kinevezésre úgy, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság ne hagyta volna jóvá. Tehát azt gondolom, hogy ez egy elég szemléletes példa arra, hogy akkor sokkal nagyobb volt az intézményi autonómia, és sokkal nagyobb volt a miniszterek autonómiája is, és messze vannak, és most elég sok problémájuk van. Az Egyesült Államokat hadd hozzam ide, ott a egyes minisztériumoknak, departmentnek hívják, ott gyakorlatilag autonómiájuk van. Tehát az igazságügyminiszter, aki a legfőbb ügyész is az Egyesült Államokban, ő nem függ olyan módon, hogy ő közvetlen utasítható lenne.
És mondjuk, hogy látja ezt a mostani struktúrát? Ugye itt Pintér Sándor minisztériuma felügyeli tulajdonképpen az oktatást is, ebből ugye nagyon sok minden következik, vagy következhet mondjuk azokhoz az időkhöz képest, amikor ön felügyelte.
Én úgy gondolom, hogy rossz a minisztériumi struktúra. 2014-ben, amikor én az akadémia elnöke voltam, sőt 2010-ben, én ezt elég világosan elmondtam a miniszterelnöknek, akkor mi jó viszonyban voltunk, beszélő viszonyban voltunk.
Most már nincsenek
beszélő hát most is beszélő viszonyban vagyunk, csak nem beszélünk.
Csak nem beszélünk. Az egy másik kérdés,
igen. Abszolút, tehát semmi.
Nem is beszéltek így az elmúlt időszakban?
2018 óta nem beszéltük, egyszer találkoztunk, valahol köszöntünk egymásnak. Egy miniszterével volt a minisztere, az úgy tett, mintha nem vett volna észre, ezen mosolyogtam, a miniszterelnök azért intelligensebb ebben egy kicsit.
Úgy tett, mintha nem vette volna
igen, nem köszönt, és nem, mintha nem vett volna észre. A miniszterelnök rám köszönt, én visszaköszöntem neki a miniszter.
De ismerte, akiről
hát
beszélünk? Minden,
persze, hát mindegyiket ismerem.
Hát elárulhatjuk, hogy kiről volt szó, nem?
Nem hoznám ide a nevét. Ha ezt meghallgatná, akkor rájönne, hogy ki.
Tehát
a minisztériumi struktúra rossz. Én 2010-ben sokszor elmondtam neki, hogy ne tegye azt, hogy besöpör mindent egy minisztériumba, oda tesz egy hát a felsőoktatásban járatos embert, Réthei Miklós volt akkor a miniszter, ő aztán gyorsan
nem el is ment,
nem sokáig volt miniszter, aztán Balogh Zoltán volt a miniszter, akkor oda tartozott egy csomó minden. Ennek én azt gondolom, ezt soha nem mondta el a miniszterelnök ilyen nyíltan nekem, de én azt gondolom, hogy ő besubasztotta azokat a területeket, amelyekkel nem akart foglalkozni. Az egészségügyet, az oktatást egy minisztériumban, és akkor ezek ott a költségvetési vitában döntsék el maguk között, vagy harcoljanak maguk között az, hogy hova mennyi forrás jut. Tehát ő,
de miért nem akar ő ezzel foglalkozni?
Hát foglalkozni akar, mikromanagementet végez, mert beleszól apró kérdésekbe, de azt, hogy legyen egy az oktatásért felelős miniszter, akin számon kérhető az, hogy ember, mi történik a magyar oktatásban, mert most szét van darabolva, közoktatás, az ugye Pintér Sándorhoz tartozik, a felsőoktatás, az a kulturális és innovációs miniszterhez tartozik. Azt, hogy miért kell az innovációra minisztérium, az fogalmam nincs.
Mondjuk ebből a szempontból akkor egy másik kérdés is következik ebből, mert ugye a gazdaságpolitika is kapcsolódik nyilván az oktatáshoz természetesen, és ugye itt mindig a munkaalapú társadalom, mint elérendő cél kerül elő, és hát azt látjuk tényleg, hogy rengeteg akkum gyár létesült, és ezzel kapcsolatban is többször elmondta a véleményét, hogy ez egy abszurd helyzet, egy abszurd gazdaságpolitika, és nem szabad egyetlen technológiának kiszolgáltatni az országot. Viszont ha az oktatással ezt összekötjük, akkor ugye azt látjuk, mintha ebbe az irányba haladnának az oktatásnak a folyamatai, hogy legyen, hogy ezt a követelményt talán teljesíteni lehessen.
Hát ugye tegyük hozzá mindjárt, hogy a szellemi munka is munka.
Ezt jó, hogy leszögeztük itt ebben a stúdióban.
Sőt, értékes igen. Munka. Másrészt mindenféle munkához, mindenféle technológiához ma tudásra van szükség, hiszen a legegyszerűbb munkákat, amik régen 50-100 évvel ezelőtt az árakásáshoz nem kellett különösebben nagy tudás, kellett valamire, azt meg lehetett tanulni. Ma mindenhez jelentős ismeretekre, tudásra van szükség, és tanulási képességre van szükség. Nem csak arra, hogy valamit konkrétan tudjon, hanem hogyha változik valami, akkor ehhez a változáshoz alkalmazkodni tudjon. Most ez sehol másut, mint az oktatásban nem lehet megszerezni. Az, hogy munkaalapú gazdaság, igen, hát akkor jönnek létre értékek, hogyha ezeket az értékeket létrehozzuk, de még egyszer a mérnöki munka is értékes munka, sőt, valószínűleg nagyobb termelékenységű, több értéket állít elő, mint egy kevésbé kvalifikált munka. Az, hogy a szakmunkát meg kell becsülni, az pedig a piac azért igazából véve eldönti. Hát nézzük meg ma, mondjuk egy Ács jóval többet keres, mint egy középiskolaitán. Kétszeresét keresi, állítom, hát, legalább kétszeresét.
Egy villanyszerelőre gondolni.
Egy villanyszerelő, egy Ács. Biztos, hogy többet keres, mint egy tanár. Nem is látom én ezt olyan rettenetesen nagy bajnak, csak azt ne gondoljuk, hogy azzal, hogy kevesebb képesítést adunk valakinek, azzal inkább munkára serkedjük, mint hogyha magasabb képesítést adunk neki. Tehát mennél többet tanul valaki, annál értékesebb lesz a munkája. Tehát, hogyha valaki elvégzi a egyetemet, mondjuk a mérnök szakot valamilyen, vagy villamosmérnök szerez egy alapképesítést, és utána lesz villanyszerelő, az sokkal értékesebb, mint hogyha valakinek csak éppen annyit tanítanak meg, hogy hogy kell két vezetéket összecsavarni.
Egyébként politikai szempontból, vagy politikai kommunikáció szempontból, hogy látja mondjuk ezt a helyzetet a vendégmunkások, magyar munkások történetét? Ugye elég sok probléma került most elő itt a dél-koreai céggel kapcsolatban, hogy a magyar munkásokat elküldték, miután betanították ugye ezeket a vendégmunkásokat.
Most csapdába került a kormány, ugye ők az egész kommunikációjukat arra építették fel, hogy ide már pedig külföldi, az ő kifejezésüket nem akarom még használni se, ide külföldről be nem teszi a lábát senki, mert
és nem veszik el a magyarok munkáját.
Nem veszik el a magyarok munkáját, miközben azt látjuk, hogy Európában tetszik, nem tetszik, lehet mondani, hogy ez miért van így, de ez egy nagyjából évszázados, vagy legalábbis fél évszázados tendencia már, hogy Európában az európai emberek nem reprodukálják a népességet. Következésképp valamilyen módon meg kell oldani azt, hogy legyen elég szakmunkás szakértő. Tehát az, hogy ide jönnek vendégmunkások, ez nem ördögtől való, de hogyha hergeljük ellenük a lakosságot, akkor persze majd azt fogja mondani a hajdúszoboszlói ember, hogy menjen a vendégmunkás Zalaegerszegre, a zalaegerszegi meg azt mondja, hogy menjen hajdúszoboszlóra, és visszatérve említette ezt az akkumulátorhisztériát. A kormánynak, miniszterelnöknek van egy ilyen gigantomán bekattanása, hogy valamiben elsőnek kell lenni. Most a napokban azt találta mondani az egyik államtitkár, hogy Magyarország most már első abban, hogy az orvosok bére Magyarországon hányszorosa az átlagbérnek, ebben Magyarország megelőz minden OECD országot. Ezzel nem az a baj, hogy az orvosok bére magas, hanem az átlagbér kevesebb. Másrészt egy társadalomban, hogyha kisebbek a jövedelem különbségek, akkor az a társadalom sokkal kiegyensúlyozottabb. Kell egy bizonyos jövedelemkülönbség, tehát én nagyon az egyenlőség ellen vagyok, mert az nem motivál.
Kell differenciálni,
de a túlzott differenciálás pedig azt jelenti, hogy nincs átjárás a társadalom különböző rétegei között. Most akkumulátorgyárakkal nem az a baj, hogy akkumulátort gyártunk, hanem az a baj, hogy az egész gazdaságot erre állítjuk rá, és nem azért. Azt mondják, hogy ebben leszünk világelsők. Nem leszünk.
Nem egyrészt. Leszünk?
Nem, hát Németország vagy az Egyesült Államok több akkumulátort fog gyártani, mint miatt nem.
Darabra nézve mindenképpen.
Darabra nézve mindenképpen, egy főre esően biztos. Megint nem kalkulálják bele azt, hogy ezeket az akkumulátorokat később újrahasznosítani kell. És ott kell majd újrahasznosítani, ahol gyártották. 10 év múlva, 15 év múlva Magyarországon akkumulátor temetők lesznek. Hova fogjuk tenni ezt a sok akkumulátort? Sokkal sokkal jobban diverzifikálni kellene a iparunkat, és nem csak az autógyártásra, nem csak az akkumulátorgyártásra koncentrálni. Ez túl sok Magyarországnak nem bírja el. Energiát kell venni hozzá, vízünk nagy részét felhasználni, és most látjuk, hogy munkaerő sincs hozzá. Tehát importáljuk az energiát, importáljuk a munkaerőt, és felhasználjuk a vízkészletünket ahhoz, hogy akkumulátor gyártsunk Németországnak, Kínának, nem tudom kinek.
Igen, és ugye ehhez képest, és hogy ez lenne az utolsó ilyen témakör még, ami a politikához kapcsolódik, hogy úgy tűnik, hogy ebben azért mégiscsak valahogy, már mint a politikai részében sikeres a kormány, hiszen folyamatosan nyerje, hú de nagyot sóhajtott, azért is akartam ezt idehozni, ezt a témát, ugye most választások lesznek júniusban, európai parlamenti választás, önkormányzati választás, mindig kampány van, ezt tudjuk. Ön is ugye annak idején alapított pártot, és szeretett volna ebben részt venni. Ugye mindig elmondta, hogy rossz időben, rossz időzítéssel, Covid-a legyebekkel indult ez a történet, és mindig meg szokták kérdezni, hogy de ugye esetleg nem gondolkozik-e abban, hogy újra, és mindig el szoktam mondani, hogy nem. Na, de azért nyilván látja a folyamatokat, vagy figyeli a mozgásokat.
Persze, miről árulkodik véleményem is van róla, ha nem lenne, akkor nem jöttem volna el.
Na, azért, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy látja.
Azt gondolom,
szóval, hogy lehet átvinni akkor ezt a győzelmet.
Ezt úgy lehet átvinni, hogy az történik, hogy a magyar költségvetésben tátongó nem is lukakat, hanem űröket, azokat az úgynevezett Foreign Direct Investment, FDI működőtőke behozásával váltják ki. De ez csak látszólag, és ez akkor növeli a nemzeti összterméket, a GDP-t, amikor ez megtörténik, de utána nem. Tehát azt, hogy a hiányt úgy próbálják csökkenteni, hogy egyre több külföldi működőtőkét hoznak be, ez piramisjáték. Egyszer ennek a piramisjátéknak vége, mert most idehozzák ezeket az akkumulátorgyárakat, most 2-3 év alatt ez a nemzeti összterméket növeli, hiszen az építkezés itt történik Magyarországon. De 3 év múlva akkor még több gyárat fogunk építeni? Ez
igen,
nyilván
de a
lehetetlen.
Választás szempontjából nézve, ugye mindig ezt szokták mondani, hogy politikusok 4 évre gondolkoznak.
Igen, föltetlen, én ezért nem vagyok igazán jó politikus.
Mert igen, ugye ő mindig mondja, hogy hosszabb távra
sokkal
kell gondolkozni, sokkal előrébb. Itt a politikusok úgy tűnik, hogy ugye most egész konkrétan júniusig gondolkozunk, vagy júniusig, aztán igen, meg majd 2026-ig.
Júniusig gondolkodnak, és azon gondolkodnak, hogy tudnak egy vagy két európai parlamenti helyet megszerezni, ami jelent nekik 6-7 millió forintos jövedelmet az elkövetkező 5 évre, a többi meg nem érdekli őket. Ilyen rossz véleményem van a magyar politikáról.
Ez általában ellenzékre, kormánypártra?
Ez mind a kettőre igaz. Nézze meg, ha valaki belnyere egy polgármesteri széket, egy polgármesteri pozíciót, akkor a rokonait, ismerőseit, ügyfeleit ülteti be a felügyelőbizottságokba, igazgató tanácsokba. Erről szól az egész, holott nem erről kellene szólni, hanem annak a városnak a fejlődéséről, egyáltalán a kormányzásnak az ország fejlődéséről kell szólni, hanem a hatalom megtartásáról.